103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Három óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Útnak indul 14. Leópápa. A Szentatya első állomása csütörtöktől Törökország, ahová a török államfő és az egyházi vezetők meghívására érkezik, és egészen november 30-áig tarkózkodik majd ott. Eközben elzarándokol majd Iznikbe is, az első nicai zsinat 1700. évfordulója alkalmából. A törökországi látogatásának diplomáciai jelentősége is van a katolikus és a pravoszláv egyház kapcsolatainak erősítésében. Ezt követően a libanoni államfő és egyházi vezetők meghívására a pápa november 30-a és december 2-a között apostoli látogatást tesz Libanonban. A bejelentések szerint ott tartózkodása során imádkozik majd a bombázások helyszínén, valamint a fiatalokkal is találkozik. Leó pápa Törökországban angol, Libanonban angol és francia nyelven tartja beszédeit. Utazása során helyi és állami vezetőkkel is találkozik. Advent első hétvégéjéhez érkezünk. Az érseki palota és látogatóközpont díszudvarán már szombaton 15 óra 30 perckor elkövetkezik az ünnepélyes gyertyagyújtás, közreműködik Buda Péter atya, és műsort adnak a Jópásztor óvoda óvisai. Az Eger Advent program sorozat keretében vasárnap 16 órakor lesz az első adventi gyertyagyújtás a dobótéren. Köszöntőt mond Wagner Ákos polgármester, áldást mond Csizmadia István az Eger belvárosi főplébánia plébánosa, Tóth Imre az egri református gyülekezet lelkipásztora, Aklan Béla Sándor az egri evangélikus egyházközség lelkésze, valamint Zentagy László az egri baptista gyülekezet lelkipásztora, közreműködik az Antante Kamara kórus. Az érseki palota idén is meghirdette hagyományos Betlehem készítő pályázatát, az alkotások bármilyen anyagból és technikával készülhetnek, a beküldési határidő december 10-e. A MOL decemberben 2,5-szeresére növeli a kőolaj és kőolajtermékek szállítását Szerbiába, így segítve a nehéz helyzetbe került szomszédos országot, jelentette be a külgazdaság és külügyminiszter Belgrádban. Szijjártó Péter leszögezte, Szerbia számíthat Magyarországra az energiaellátásának biztosításában. Előzőleg a szerb energiaügyi miniszterrel egyeztetett. Szavai szerint villámgyorsan meg kell építeni a Magyarországot Szerbiával összekötő kőolajvezetéket. Kitért az orosz energiaimport ellehetetlenítését szolgáló Repower EU csomagra, amellyel, ahogy fogalmazott, Brüsszel egy óriási kalapáccsal éppen szétverni az európai energiabiztonságot. Az ügy előzménye, hogy csökkentett üzemmódban működik a szerb kőolajipari vállalat pancsovai finomítója, jelentette be a szerb elnök. Alekszandr Vučić azt mondta, ha az Egyesült Államok nem ad ideiglenes mentességet az orosz ellenes szankciók alól, a finomító napokon belül teljesen leállhat, újraindítani pedig hosszadalmas folyamat. Szerbia tagságával nyerne az Európai Unió, ezt a folyamatot azonban akadályozzák a brüsszeliek, közölte a külgazdasági és külügyminiszter Belgrádban. Szijjártó Péter hozzátette, ezzel szemben a legmagasabb állami szintű korrupciós gépezetet működtető Ukrajna csak veszélyt hozna a közösségre, mégis fel akarják venni minél előbb. Jelezte azt is, a magyar és a szerb kormány is határozottan kiáll a békeerőfeszítések mellett, itt az idő az ukrajnai háború lezárására, és ezért mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy Európa háborúpárti politikusai ne áshassák alá a béketervet. Sajtóinformációk szerint Orbán Viktor pénteken Moszkvában találkozik Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, hivatalos tájékoztatás egyelőre nincs. A találkozóval kapcsolatban a sajtó kereste a miniszterelnöki kabinetüradát, akik közölték, a kormányfő külföldi útjairól a szokott rendben tájékoztatják a nyilvánosságot. Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin a háború kezdete óta háromszor, összesen 14-szer találkoztak. A minimálbér 10-11%-kal, a garantált bérminimum 7-8%-kal emelkedett, erről tárgyalhatnak a kormány a munkaadók és a munkavállalók képviselői a Portfólió gazdasági portál értesülése szerint. A versenyszféra és a kormány állandó konzultációs fórumának tagjai korábban 2026-ra 13-2027-re 14%-os minimálbér emelésről állapodtak meg, de azóta kiderült, hogy a GDP 3-1%-kal sem nő idén, ezért újra kell tárgyalni a megállapodást. A Portfólió birtokába került számítások szerint a minimálbér 320-323 ezer forint közé, a garantált bérminimum pedig 373-377 ezer forint közé nőhetne, ha a munkaadók és munkavállalók elfogadják a javaslatot. A családi házak energiahatékonysági korszerűsítését támogató pályázaton már több mint 5000 kedvezményezetnek utaltak el, összesen 21 milliárd 800 millió forintot, jelentette be hivatalos Facebook oldalán az Energiaügyi Minisztérium. Mint hozzátették, közel azonos forrásmennyiségre szerződtek le eddig a további nyertesekkel. Végül az időjárásról. Napos és erősebben felhős időszakok és tájak egyaránt lesznek majd, csapadék nem várható, a szél sokfelé megerősödik, néha viharossá fokozódik. A hőmérséklet a reggeli órákban 0, napközben aztán 6-7 fok körül alakul, híreinket hallották.
Akarsz-e futni, arany éjszakába futni velem? A földre bukni, és az égre nézni fel?
Akarsz-e adni árva csillagoknak szép neveket, s nevetve hagyni, hogy a szél sodorja fel? Akarsz-e együtt ülni házad küszöbén majd, és arra nem gondolni, hogy eddig is tart? Akarsz-e rám találni őszbe rohanó üres vonaton? Akarsz-e bennünk hinni, ahogy én akarom?
Akarsz-e bújni velem, összebújni zordteleken, és lángra gyúlni fázós fehér reggelben?
A hóba írni édes titokból szőtt rejtjeleket, hogy szóra bírni más ne tudja senki sem?
Akarsz-e együtt ülni házad küszöbén majd, és arra nem gondolni, hogy meddig is tart? Akarsz-e rám találni őszbe rohanó üres vonaton? Akarsz-e bennünk hinni, ahogy én akarom?
Van az úgy, hogy semmi sem jó, és van az úgy, hogy lenni sem jó. Hát gyere, mondd, hogy akarod mi, és ezer év sem tépheci.
Akarsz-e szánni, ha egyszer bánni kell a bűneimet? Akarsz-e látni, ha lábam rossz utakra tér?
Az arcod látni, amivel megosztott a tükreid? Akarsz-e engem, aki csak ennyit ígért?
Akarsz-e együtt ülni házad küszöbén majd, és arra nem gondolni, hogy meddig is tart? Akarsz-e rám találni őszbe rohanó üres vonaton? Akarsz-e bennünk hinni, ahogy én?
Hogy semmi sem jó, és van az úgy, hogy lenni sem jó. Hát gyere, mondd, hogy akarod mi, és ezer év sem téphet szét.
egy nemzet nincs tisztában saját történelmével, akkor jelenét is bizonytalannak érzi. Múltunk ismerete út nemzetünk megmaradásához. Hallgassa műsorunkat! Tanuljon, okuljon és építkezzen ön is őseink tetteiből. Múltunk pillérei. Magyar történelmi műsorsorozat a Szent István Rádió hullámhosszán.
Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A mai adásban folytatjuk tovább a beszélgetést az egri püspökök történetéről. Cikó István egri püspöknél hajtok abba a beszélgetést Buda Péter atya teológiai tanárral, akit nagyon sok szeretettel és tisztelettel köszöntök a stúdióban. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
És egy egészen izgalmas életszakaszáról, illetve püspöki életszakaszáról volt szó, hiszen itt ugye a 14. század vége felé járunk, megjelentek a görögkeleti egyház hívei, akik egyre nagyobb számban voltak, és egy konfliktus alakult ki, saját vezetőt akartak maguknak, itt már konfliktusok voltak, atrocitások, és valahogy úgy zártam az előző adásban a beszélgetést, hogy ennek a patthelyzetnek, vagy ennek a konfliktusokkal teli időszaknak hogyan sikerült véget vetni, ezt a mai adásban áruljuk el, úgyhogy ezt tegyük meg, Péter atya.
Igen, a püspök, az egri püspök ugyanis megpróbálja ezeket a görög keletieket is saját jaiként kezelni, és őket is megpróbálja megadóztatni, tehát behajtani rajtuk a tizedet. Noha ők ugye egy más egyházhoz tartoztak, és a helyi ispánok azok tiltakoznak, hogy az egri püspök az ő alattvalóikat ne sarcolja, és végül is a királyhoz fordultak, és ennek az lesz a vége, hogy a király meginti a püspököt, hogy hagyja békén ezeket a jobbágyokat, akik fölött ott vannak a saját előjáróik, tehát a Beregi ispán, meg a többi nemes, akik azon a vidéken laknak, hogy a püspök ne szóljon bele az ottani helyi dolgokba, így aztán a püspök nem tudott mit tenni a görög keletiek terjeszkedésével.
Milyen fontosabb momentumai voltak még Cikó István püspökségének itt, hogyha már a görög-keleti kérdést lezárhatjuk?
Még mindig itt az egyházmegyei dolgokkal foglalkozunk, mert hogy fogunk majd látni tőle egyéb tevékenységet is, politikai tevékenység, illetve gazdasági tevékenység. Tehát itt most egyelőre még az egyháziaknál maradva Eperjes városa, amiről már korábban is hallottunk, hogy voltak vele problémák. Most is az derül ki, hogy a Eperjes város olyan szépen növekszik, gyarapszik, hogy a plébános már nem tudja ellátni, tehát magyarul több papra volt szükség, és ezért az uralkodó volt az, aki figyelmezteti Cikó püspököt, hogy vizsgálja ki ezt az ügyet, és akkor a plébánost kötelezze arra, hogy vegyen maga mellé több káplánt, tehát 4 vagy 5 káplánt is alkalmazzon, hogy az ottani híveknek a lelki ügyeit ki tudják elégíteni. Szintén egyházmegyei kérdés volt az, hogy a káptalanjával megegyezett abban 1394-ben, hogy szerdánként Krisztus teste tiszteletére szentmisét mutatna a székesegyházban, tehát a vári székesegyházban, és ehhez a pápától kérnek engedélyt, amit meg is ad nekik 9. Bonifác pápa, méghozzá úgy, hogy ehhez a szentmiséhez búcsú is társult. Tehát aki részt vett ezen a szerda reggeli szentmisén, és bűnbánatot gyakorolt, tehát magyarul elvégezte a szentgyónását, azok 3 év és 40 napi búcsút nyerhettek.
Nagyon érdekes dolog történt az ő püspöksége idején. Ő egy kérést juttatott 9. Bonifác pápához, meg pedig azt kérte, hogy az egri egyház megyét, és hát nyilván őt is az esztergomi érsek joghatósága alól vegye ki. Egyáltalán ilyen létezhet, hogy kérik, meg hát nyilván, ha létezhet, csak a pápa engedélyezheti, de egyáltalán mi volt az oka, vagy mi az, ami zavarta őt azáltal, hogy ő az esztergomi érsekség fennhatósága alá tartozik?
Tehát ugye ez a normál állapot, hogy Eger akkor még püspökség, és a metropólia, amihez tartozik, ugye ez az esztergomi metropólia, tehát ő is a szufragánius püspökségek között van. Emlékezhetünk rá, hogy már a püspökségének a kezdetén tett olyan dolgot a káptalannal, tehát megadott nekik bizonyos jogokat, amit még az elődje, Kanizsai János püspök szeretett volna megtenni, és tulajdonképpen ott le is írja, hogy Kanizsai János kérésére teszi meg ezt. Aki az idő rövidsége miatt, amit Egerben töltött, nem tudta ezt megtenni, tehát nem tudta a káptalant kellőképpen jutalmazni, és akkor ezért rábízta az utódjára. Most úgy tűnik, hogy ez nem egy egyszeri gyakorlat, hanem Kanizsai János Esztergomból, mint egy vissza-vissza nyúlik az Egri Egyházmegye területére, és utasítgatja az új püspököt, hogy ezt meg ezt tegyen meg. Na most egy érseknek ehhez nincs igazából joga, tehát neki nem szabadna beleszólnia az Egri Egyházmegyének a kormányzásába. És úgy tűnik, bár konkrét példákat nem hoz a kérvényben Cikó István püspök, de valószínű, hogy ilyenek állnak mögötte, hogy ezt kéri a Szentszéktől, hogy vegyék ki az esztergomi fennhatóság alól. Persze nem lehet az, hogy akkor csak úgy magába létezzen az egyházmegye, hanem közvetlenül a Szentszéknek rendeljék alá. És erre meg is kapja az engedélyt, illetve a Szentszék megadja neki ezt a lehetőséget, hogy így aztán az egri püspökség időszakosan kikerül az esztergomi fennhatóság alól, és utána a Szentszéknek lesz alárendelve. Ez az engedély azonban eléggé nagy feltűnést keltett, és mások is úgy gondolták, hogy ha Eger ezt megteheti, akkor esetleg nekik is sikerülhet. Így aztán a premontrei szerzetesek voltak azok, akik a leleszi kolostorukat ki akarták venni szintén az esztergomi érseknek a joghatósága alól, viszont akkor meg Cikó István volt az egri püspök, akinek a területén helyezkedik el egyébként a leleszi kolostor, hogy akkor ő legyen az, aki e fölött majd a joghatóságot gyakorolja. Nyilvánvaló, hogy ezt viszont az esztergomi érsek nem szerette volna, úgyhogy amikor Cikó Istvánnak az ilyenfajta terjeszkedését észrevette, akkor ő volt az, aki tiltakozást nyújtott be a pápának ez ellen, hogy Cikó megszerezze a joghatóságot a leleszi kolostor fölött.
Pont ez lett volna a kérdésem, hogy az esztergomi érsek erre nem reagált, vagy reklamált, hogy mi az, hogy az egyik püspöksége, most jelen esetben, hogy az egri püspökség ki akarja magát vonni a fennhatósága alól? Tehát ezzel még nem volt annyira nagy baja?
Itt igazából nyilván az esztergomi érsek az nem tudott arról, hogy az egri püspök, Cikó István, ezt a kérelmét elküldte a pápának.
Ő már csak a végeredményt,
amikor a pápa bullában kijelentette, hogy ki van véve az esztergomi egyházmegye, illetve hát az érseknek a joghatósága alól az egri egyházmegye.
Hát mondjuk azért gondolni lehet, hogy ez nem véletlenül történt meg, tehát hogy ezt a regnáló pápa, ugye 9. Bonifác, ezt nem magától találta ki, tehát azért, hogy erre valami kérvény érkezett. De...
Igen, de a pápai bullák ellen nem nagyon lehet mit tenni.
Milyen más hasonló kéréséről tudunk még, ami az ő püspöksége alatt történt?
Egészen különleges kérésről is van tudomásunk, amikor is az uralkodóhoz fordul, akitől kéri azt, hogy egy teljes hatáskörű gyóntatópapot választhasson. Na most ez a teljes hatáskörű gyóntatópap, ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag minden bűn alól feloldozást tud adni, olyan bűnök alól is, ami esetleg a szentszéknek van fenntartva. Tehát vannak olyan bűnök, amiket csak pápa oldhat föl.
Ilyen például mondjuk a gyilkosság, gondolom.
Például ilyen esetben, de igazából nem tudjuk konkrétan, hogy mi vitte rá, hogy ezt a kérést megtegye. Valószínű, hogy valami olyan dolgot követett el, ami miatt Rómához kellett volna fordulnia, de itt most nem kimondott én erőszakos dologra kell gondolni, hanem mondjuk olyan egyházfegyelmi vétséget követett el, amelyre csak a szentszék adhat feloldozást. És hogy ne kelljen ezt az utat végigjárnia, ezért a királytól kéri ezt a kegyet, hogy kaphasson egy ilyen gyóntató papot, amit végül is a király megad neki.
Most egy picit menjünk bele megint, ha már itt teljes hatáskörű gyóntató papról beszélünk, hogy ezt ugye Péter atya megmagyaráztat nekünk, hogy mit jelent a teljes körű, mert hogy milyen hatáskörű gyóntató papok léteztek ekkoriban, ezt azért így lehet tudni. Most van a teljes körű, meg van, tehát hogy kétféle típusú gyóntató papról beszélhetünk, vagy többféle típusú gyóntató papról beszélhetünk.
Ez mind a mai napig így van.
Tehát például te Péter atya, mint a servita templom plébánosa, te milyen körű gyóntató pap vagy?
Mondhatjuk azt, hogy olyan értelemben, hogy mint pap, minden olyan bűnt, ami egy pap számára megengedett, hogy feloldozzon, azt feloldozhatok. De vannak olyan bűnök, amelyeknek a feloldozása az a püspök hatáskörébe tartozik, és vannak olyan bűnök, amelyeknek a feloldozása a pápa hatáskörébe. Na most mondjuk egy nagyon egyszerű példa, ami azonban most már nem is egészen érvényes, mert ki lett terjesztve. Tehát például ugye az abortusz esetében azt egy korábban egy egyszerű plébános vagy káplán, tehát egy pappá szentelt személy, aki gyóntatási joghatósággal rendelkezik, nem oldozhatott föl. Hanem akkor először azt értesíteni kellett nyilván név nélkül a püspököt, a gyónónak meg kellett mondani, hogy jöjjön vissza egy hét múlva, amikor visszaérkezik a válasz a főpásztortól.
Hogy igen lehet, vagy igen nem
így
lehet.
Így van, hogy megkapja a feloldozást, és akkor ez így működött. Ezen már egyszerűsítettek, tehát gyakorlatilag ezt a püspöknek fenntartott esetet most már kiterjesztették. Már Seregély érsek atya is megcsinálta azt, hogy minden év elején az első körlevélben megadta a joghatóságot a papjainak. Ugye két oka is van. Ugye egyrészt, hogy elszaporodott ez a bűn, ami régen ritka volt. Most már hát ugye a kórházakban, hogy mondjam, ipari módon végezték ezeket a dolgokat.
Hát igen, csak hogy mondjuk ez nem a 21. század azért, ez mondjuk Magyarországon a Ratkó korszak lezárásával, tehát szerintem azért ez a 60-as évektől azért elindult ez sajnos, ez a folyamat.
Így van, és erre kellett megoldást találni, mert ugye a Seregi érsek atya, ugye ő 87-ben lett főpásztor, és akkor utána nem sokkal ezt ő engedélyezte is a papjai számára, korára, tehát amikor engem pappá szenteltek 92-ben, én már akkor rögtön kaptam a dispozícióval együtt ezt a felhatalmazást is.
Mi az, ami utólag került be, szintén mondjuk egy káplán vagy egy plébános gyóntatási jogkörébe, most az abortusz alóli feloldozáson túl?
Hát leginkább ez volt a súlyos dolog, ami fölmerülhetett. A bűnöknek a nagy részét azt feloldozhatja egy egyszerű pappá szentelt személy.
Akkor különleges kérésekből ennyi. Hogyan tudnánk az ő püspökségét jellemezni, ugye olyan szempontból, hogy a gazdaságot, ugye az egyházmegye kasszáját hogyan tudta bővíteni, honnan tudott bevételi forrásokat szerezni, és ezeket mire használta?
A gazdasági tevékenységével kapcsolatban rögtön egy érdekességgel kezdeném, és pedig azzal, hogy 1398-ban meg van nevezve az adószedője, aki nem más, mint Ludányi Tamás, aki szerémi püspök. Ez egy nagyon érdekes dolog.
Hogy kerül az Egri Egyházmegyébe a szerémi püspök adószedőnek?
Így van, és ezt nem tudjuk. Nem tudjuk igazából, tehát nincs rá semmiféle magyarázat. A távolság is óriási, a szerémség ugye Magyarországnak a déli része, az Alduna mente, és ott van neki egy ilyen kis püspökség, a szerémi püspökség az nem jelentős, és akkor, hogy most azért, mert hogy ki akarja egészíteni a jövedelmét, vagy valami másoknál fogva, nem tudjuk, hogy kerül ide, de egyértelmű, hogy arról a Ludányi Tamásról van szó, aki ekkor szerémi püspök. Ugyanakkor egy másik érdekes dolog, hogy az ő idejében volt az is, hogy a káptalannal ugye újra és újra összeütközésbe kerül, illetve hát a káptalannak a javadalmait mindig megpróbálják a püspökök valamiképpen elorozni, a káptalan ezen tiltakozik, úgyhogy az ő idejében is van ilyen, amikor a nagytájai püspöki kúriával kapcsolatban vitatkozik egymással a káptalan és ő. Igazából nem tudjuk pontosan, mi lesz ezeknek a, vagy ennek az ügynek is a végeredménye. Ami még érdekes, hogy a püspök biztosítani akarja magának azokat a privilégiumokat, jogokat, amiket már a korábbi királyoktól sikerült megszerezni, és ezért is újra próbálják mindig másoltatni a régi dokumentumokat. Az az ő idejében is megtörténik, tehát 1397-ben fordul 9. Bonifáchoz, hogy az egyházmegye privilégium leveleit, azokat megújítsák, és végül is ugye az 1261-es és az 1271-es oklevelet azt újraíratják, méghozzá úgy, hogy a váci püspök kap erre megbízatást, tehát nem saját maga Cikó István csinálhatja ezt meg, hanem egy független, egy másik püspök, a váci püspök néhány közjegyzőnek a jelenlétében újraíratja ezeket az okleveleket.
Eperjes még a későbbiekben is megjelenik az ő püspöksége idején.
Igen, mert hogy gazdasági problémák is vannak a várossal. Hát nem problémák, hanem egyszerűen annyi, hogy Cikó István próbálja a tized jogát kiterjeszteni olyan termékekre is, amire korábban nem volt meg a tizedszedési joga. Így aztán megjelenik, és ez egy érdekes dolog, megjelenik, hogy a komlóra is tizedet vet ki. A komló, ugye ez a sörkészítésnek az egyik alapanyaga, és ez egyben már azt is mutatja, hogy ebben az időben valószínű, hogy Eperjes vagy környékén már főztek sört. Tehát ilyen szempontból is egy kortörténeti dokumentum, hogy az egri egyházmegyében ugye nem csak borok voltak, hanem a sörkészítés is ott északon, az már ebben az időben elterjedt. Illetve nem csak a komlóra vetett ki tizedet, hanem még a borjakra is. Tehát minden tizedik borjú az a püspököt illette meg, és természetesen ezt nem akarták az eperjesiek. Úgyhogy amikor ellenálltak és tiltakoztak, akkor a püspök az kornak, a gyakorlatának megfelelően interdiktumot vetett ki azokra a személyekre, akik nem engedelmeskedtek. Viszont az eperjesiek a királyhoz fordultak, és akkor Zsigmond ezeket az intézkedéseket túlkapásoknak titulálta, úgyhogy megvédte az eperjesieket Cikó püspöknek a tizedszedési vágyaitól.
Tehát akkor ezek a kérések, a komlóra kivetett tized, illetve a borjakra kivetett tized, akkor ezt nem tudta érvényesíteni.
Nem tudta érvényesíteni, de a király volt az, aki leállította, illetve hogy a király utasította, hogy az interdiktumokat, azokat vonja vissza.
Vonja vissza. A Zsigmond uralkodás az a jó hosszú uralkodás, ugye kerek 50 esztendeig uralkodott ő, ahogy már beszéltünk róla, 1387-től 1437-ig, ugye tele volt belpolitikai viszályokkal, most ezekben azért, ahogy a korábbi püspököknél is megszokhattuk, valahogy valaki mindig bele keveredett, nem feltétlenül azért, mert akarta, hanem mondjuk a pozíciója miatt is valahogy ezekbe bele kellett keveredni. Cikú István ezekben a belpolitikai harcokban részt vett, ha igen, akkor melyik oldalon állt?
Ő a békét választotta.
Pacifista volt?
Igen. Nem tudjuk, hogy az volt, de mindenképpen azok közé, a főpapok közé tartozott, akik aktívan nem keveredtek be ezekbe az ügyekbe, amelyek Zsigmond személyével ő elleneire jöttek létre. Ugye múltkorában beszéltünk Kanizsai Jánosról, aki már esztergomi érsek korában kimondottan az összeesküvők élére állt Zsigmonddal szemben, noha Zsigmondnak köszönhette az esztergomi érsekségét. Megláttuk a későbbi sorsát is, hogy aztán csak sikerült megbékélniük egymással. Cikó Istvánnak ilyen dolgairól nem tudunk. Ő végig kitartott Zsigmond királynak a pártján, sőt, amikor a Zsigmond ellenesek szövetségest kerestek, és Magyarországtól északra találtak is, tehát az opolai herceg személyében, illetve a cseh Prokop személyében, akik haddal törtek be Észak-Magyarországra, akkor Cikó István azok közé tartozott, akik az észak-magyarországiakat ellenállásra szólította föl, tehát, hogy tartsanak ki Zsigmondnak a hűsége mellett, sőt, nem csak, hogy szóban buzdítja őket, hanem ezen kívül még 600 aranyforinttal támogatja is a védekezést az idegen behatolókkal szemben.
Van-e még valami megemlíteni való Cikó István püspökségével kapcsolatban?
Hát már csak a halála, mert hogy elérkeztünk oda. Igazából nem tudjuk pontosan, hogy melyik évben halt meg. Tehát nem ismerjük pontosan halálának az évét. Valószínűleg 1399-ben halt meg. Ekkor még az év elején még biztos, hogy élt. 1400-ból már nincs rá adat, de az is lehet, hogy még 1400 elején élt, és akkor halt meg. Az biztos, hogy 1400 közepén már úgy emlegetik csak, mint néhai püspököt.
Az ő utódja pedig nem más, mint az korábban említett egykori szerémi püspök, Ludányi Tamás. Úgyhogy a mai adás végén még azért egy pár gondolat mindenképpen belefér az ő püspökségébe, és ahogy ugye Sugár István is írja a könyvében, ő az első püspök, akit úgy nevez zárójelben, hogy először, ami nyilván azt feltételezi, hogy ő nem egyszer volt egri püspök, de hát lehet ilyen. Királyoknál is volt olyan, aki akár Orzeoló Péter, vagy bárkire gondolok, aki nem egyszer uralkodott, hát ezek szerint egri püspökből is volt olyan, aki többször tudta ezt, de legalábbis minimum kétszer ezt a titulust magáinak. Ludányi Tamásról azt tudjuk, hogy szerémi püspökről, de még hogyha még vissza megyünk az ő élet történetében, akkor mit tudunk a származásáról?
Pontosan a származását annyit tudunk, hogy a Ludányi családból származik, de hogy pontosan mikor született, azt nem tudjuk. Amikor először föltűnik, akkor már úgy írnak róla, mint Péter Váradi ciszterci apátságnak a kormányzója. Tehát ez az 1390-es évek. Péter Várad, ez délvidéken van, közel a szerémséghez, tehát ez azt mutatja, hogy valahon ott kezdődött neki az egyházi pályafutása, bár érdekes, hogy olyan is van, aki azt említi, hogy esetleg a Bélháromkúti ciszterci apátságnak volt az apátja, ugye ez viszont ma a bélapátfalvi apátság lenne, de valószínűbb az a Péter Váradi apátság. Az is érdekes, hogy olyanok is vannak, akik úgy írnak róla, hogy talán nem ciszterci volt, hanem valamelyik kolduló szerzetes rendhez tartozott, tehát esetlegesen vagy a ferencesekhez, vagy a domonkosokhoz, de ezt nem lehet kellőképpen igazolni. Tehát ami biztos, hogy ebben az időben, az 1390-es években azért egy nagyon fontos apátságnak volt a vezetője. Egy ilyen apát az komoly tekintéllyel bírt. Utána 1397-ben van róla adat, amikor is az esztergomi egyházmegyének a főesperese felmenti őt a regulár gyakorlása alól. Tehát magyarul azt jelenti, hogy fölmenti a szerzetesi fogadalmak alól, és ennek az oka az, hogy ő ott a délvidéken olyan helyzetben van, amikor már ugye Magyarország felé előre nyomuló törökökkel állandó csatározások alakulnak ki. Tehát arra is gondolhatunk, hogy ugye múlt adásban említettük Zsigmondnak a hadjáratát, ugye a vereségét, de itt már azt jelenti, hogy nem csak egy-egy nagy hadjárat van, hanem kisebb betörések, vagyis hogy vagy a törökök törnek be magyar területre, vagy éppen a szerbek területére, de ugyanúgy a magyarok is teszik ugyanezt a, mondhatjuk így, hogy portyázást. És ő úgy tűnik ilyen akciókban vesz részt, és ugye szerzetesnek ilyet nem lehet tenni, tehát hogy fegyveres akcióban vegyen részt, úgyhogy fölmentik a szerzetesi ígéretei alól.
Tehát, hogy felmentik, attól ő még az egyház szolgája maradhat, csak nem szerzetesként, hanem papként.
Igen, sőt, még maradhat továbbra is akár a kolostornak az apátja is, csak nem kell neki a fogadalommal járó ígéreteket tartani, például, hogy ilyeneket, hogy fegyveres harcban nem vehet részt, vagy nem gyakorolhatja az orvoslást, és így tovább. Ezek el voltak tiltva a középkorban a szerzetesek számára.
Azt, hogy ő hogy lett szerémi püspök, azt tudjuk. Vagy hát tulajdonképpen, mivel ő szerzetes volt, tehát a tanulmányai nem feltétlenül külföldre vitték őt. Szerzetesnek mikor vonul be valaki?
Hát megvolt a korhatár ott is, hogy nagykorúan.
Tehát, hogy egyszer csak ő kitalálta, hogy akkor ő már pedig
szerzetesi hivatása van. Tehát persze, tehát előfordulhatott az, hogy gyerekek is voltak a kolostorba, de ez ritka volt.
Az a ritka, amikor ritka volt, tehát már gyerek vagy valaki így van, találnak tehát, ott a kolostor előtt.
Így van, de nem ez a jellemző. Uh-huh. Tehát a szerzetességre is ugyanúgy, mint a papságra jelentkezni kell, hogy itt vagyok én, jövök szerzetesnek, akkor ugye kap próbaidőt ezt, azt is utána, hogyha azt kiállja, akkor lehet belőle fogadalmas szerzetes.
Hogy került ő a szerémi püspöki székbe?
Ez is egy érdekes kérdés, mert hogy nem tudjuk pontosan, mikor lett a szerémi püspökségnek a püspöke. A különböző szerzők, akik foglalkoztak vele, más-más dátumokat adnak meg. Most, ami viszont biztos, hogy 1399-től már igen, de láthattuk, hogy ő már az előző évben, 98-ban szerémi püspökként volt itt Cikó István püspöknek az adószedője. Tehát valószínű, hogy korábban lett ő szerémi püspök, talán már 1395-ben, de a pápai megerősítés az történt 1399-ben, tehát a királytól ő már megkapta a szerémi püspökséget korábban, és 9. Bonifác 1399-ben erősíti meg a püspöki kinevezését, esetleg 98-ban, ez sem egészen biztos, és éppen ezért ő már szerint püspökként lehetett itt az Egri egyházmegyébe adószedő.
Igen. Tehát ahogy említetted, Péter atya, hogy Cikó István püspök halálának a pontos dátumát csak hozzávetőlegesen tudjuk, de az a lényeg, hogy ugye 1398-ban, amikor ő szerémi püspök volt, tehát 1400-ban már valószínűleg üres volt az egri püspöki szék, tehát gyakorlatilag őt 2-3 év múlva áthívták ide, Egerbe.
Sőt, igazából szinte azonnal, mert hogy a pápa utána elrendeli, hogy akkor szenteltesse magát pappá, tehát ő szerzetesként volt eddig, tehát nem volt pappá szentelve, és utána elrendeli azt is, hogy amennyiben ez megtörtént, akkor a 2-3 püspökkel szenteltesse magát püspökké. Tehát így aztán 1399-től már püspökké szentelt püspöke a szerémi egyházmegyének, és utána Zsigmond király 1-2-re az egri egyházmegye élére tette át.
Jó, tehát gyakorlatilag megérkezett az egri püspökségbe, 1400-ban egy kerek évben érkezik az egri püspöki székbe, az itteni tevékenységéről viszont már csak a következő adásban tudunk beszélni.
A mai adásban Cikó István és Ludányi Tamás egri püspökökről Budapéter atyával beszélgettünk. A riporter Klész Beáta volt.
Hogy játszadozhattam én, és álmodozni tudtam az előtt. S hogyha fáradt voltam, akármikor kaptam pihenőt. Kiskoromtól oktatott és fellevelt két ember, az egyik ember sajnos már nem él. Azután csak egy maradt, ki annyit fáradt értem, így neki tartozom most mindenért. Hogy élek, még meg sem köszöntem, hogy áldoztál reám, meg sem köszönhetem, helyette dúdolok neked egy dalt, ahogy te dúdoltál nekem, hajdanál. És felnevelt két ember, az egyik ember sajnos már nem él. Azután csak egy maradt, ki annyit fáradt értem, így neki tartozom most mindenért. Hogy élek, még meg sem köszöntem, hogy gondoltál rám, meg sem köszönhetem, helyette dúdolok neked egy dalt, ahogy te hajdanál. Most mindezt köszönöm neked, anyám.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és